Köszönöm szépen, szeretettel köszöntelek titeket újra, és Isten igéjét fogjuk olvasni együtt, az Abcsel elejétől kezdve, 10 verset. Kövessétek figyelemmel, tehát apostolok cselekedetei, első rész, 4-től a 14. verseket olvasom. Lukács az író, és ő így kezdi, ő mondja Jézusról. Amikor együtt volt velük, tudnék Jézus, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták, galileai férfiak, miért álltok itt az ég fele nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombat napi járóföldre. Amikor visszatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien, és most figyeljük meg, egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Imádkozzunk! Urunk, olyan jó betekintenünk abba, hogy mit tettek az első tanítványok ebben az 50 napban, pontosabban, akár abban a 10-ben is, amikor már Jézus elment, de a Szentlélek még nem jött el. Milyen könnyű nekünk innen szemlélni az akkori eseményeket, amikor már túl vagyunk az egyház megalakulásán, túl vagyunk a Szentlélek eljövetelén. De Uram, vágyunk kicsit most belehelyezkedni az akkorodba, hogy segítsen megérteni az itt és mostot. Kérünk, szólj hozzánk a Szent Lelked által, mutasd meg, hogy mit akarsz mondani nekünk ma ebből az igéből. Így legyen, amen. A mai ige hirdetés témája tehát tanítványok húsvét és pünkösd között. És kiosztunk vázlatokat nektek, amelyek segíthetnek mindenkinek, aki szeretne aktívan bekapcsolódni és követni a közös bibliatanulmányozásunkat. Figyelemmel, hogyha hallgatod a tanítást, akkor ki tudjátok majd tölteni az üres helyeket. Az apostolok cselekedeteinek a legelejéről olvastam, az első fejezetből, és itt szeretném nektek bemutatni, hogy miről fogok beszélni. Szeretnék beszélni Lukács személyéről, az íróról, az evangélium írója is, illetve az akta írója is, az apostolok cselekedetének az írója is. Erről fogok röviden beszélni. Aztán az előzmények és a kiegészítések terén itt erről nem fogok beszélni, csak megemlítem. És azért említem meg, mert nem tudom, ti hogy vagytok vele, de igaz, hogy szoktuk mondani ezt a mondatot, hogy a teljesség igénye nélkül, de mégis azért vágyunk egy teljes képre, egy teljesebb történetre, főleg, hogyha az 50 napról van szó, vagy azon belül a 10-ről, szeretnénk úgy átlátni, hogy mi is történt az alatt. És az abcsel egy, az csak az egyik forrás, az ötből, az öt legfőbbből, ugye még a négy evangélium is ott van. Tehát erről a részről nem fogok hosszan beszélni, csak megemlítem, és tudjátok milyen ez, mint a vásárlási szokások. Na, hogyan ez most ide? Ha van időm és van kedvem, ez ugye már eleve kizár sok mindent, meg persze férfi ember lévén a vásárláshoz való hozzáállásunk is különböző lehet, de szeretek úgy dönteni valami mellett, hogyha megvizsgáltam a lehetőségeket, és elvetettem az alternatívákat, legyen szó egy nadrág megvételéről, amely általában, amit megpróbálok, vagy túl rövid, vagy általában, hogy ez van nálam, vagy mondjuk túl bő, vagy nem tetszik a színe, az anyaga, de végül meg lesz az igazi. Hasonló történet van az éttermekben, vagy menzán, az étlappal. Lehet, hogy vagytok még olyanok, mint én is. Át kell nézni az egészet, hogy jó lessen az, amit végül választok. És feleségem olykor, amikor megkérdezi, hogy ezt kérem, vagy azt, akkor gyakran azt válaszol, hogy mindkettőt, tehát ebben a sorrendben, és akkor úgy válaszol, hogy tudtam. Tehát most tudjuk azt, hogy az abcsel egy van a terítéken, mégis, ha azt vizsgáljuk, hogy mi történt húsvét és pünkösd között, csak említés szintjén emlékezzünk meg Mátéról, Márkról, Jánosról, illetve Lukács végéről is, valamint az abcsel első fejezet végéről. Egyéb történések tehát, amelyek a tanítványokkal estek meg húsvét és pünkösd között, a Márk vége az egy rövidebb befejezés. Itt a megbízható szövegtudósok szerint ezt nem tartalmazták a legrégebbi kéziratok. Ebben most nem megyek bele. A Máté befejezése viszont ismertebb. Itt van szó például a nagy küldetésről, a missziós parancsról, amelyre az úrvacsoránál is utaltunk. A Lukács 24-jel majd még kicsit foglalkozunk. Ez a tanítványoknak való megjelenést örökíti meg. Jézus eljön, értelmüket megnyitja, bebizonyítja az írásokból, hogy ami történt, az ő halála és feltámadása, ennek így kellett történnie, és a mennybe menetelről is szó van a Lukács végén. A János szerinti első befejezés, az egy rövidebb befejezés, az evangéliumnak a célját mutatja be, tudnilik, hogy hitünk ébredjen, és ebben a hitben életünk legyen. Ez a központi gondolata Jánosnak, az evangéliumában is, és az evangélium végén is hangsúlyozza. Ebben a hitben életetek legyen. A János szerinti hosszabb befejezés, ami szintén már húsvét és pünköst közé tehető, a híres szeretsz engem kérdéseket, és Jézus megjelenését a Tibériás tengernél ezeket a történeteket említi. Az abcsel egyből kihagytam az első fejezetből a végső részeket, meg a bevezetést. A bevezetést mindjárt elolvassuk. De a végső részek azok nem másról, mint Júdás pótlásáról szólnak. Összegyűlik az apostoli tanács, és megválasztják sorsvetéssel Mátyást. Erről sem fogok beszélni, csak megemlítettem. Amiről tehát most fogunk beszélni, kicsit bővebben, az a felolvasott 10 vers, az abcsel 1:4-14, és ennek megkeressük a testét, a csontvázát és a szívét. Haladunk kívülről befelé. Mielőtt erre rátérnénk, el kéne helyeznünk a textusunkat kontextusba. El kéne helyezzük ezt a 10 verset a környezetében. Nézzük meg tehát, mi lehet a megfigyelésünk a bevezetésről. Az aktának a bevezetése nagyon-nagyon hasonló, mint Lukács evangéliumának a bevezetése. Hogyha megfigyeléseket teszünk, és ez a kis papírotokon is válaszrublikákat tartalmaz, ki írta, kinek írta, rögtön kiderül, hogy Lukács írta, kinek, Teofilosznak, Teofilusnak, akinek a neve az Isten szeretőt jelent görögül. Valószínűleg egy görög hívőről van szó, egy megtért hívőről. Mi a részünknek, a vizsgált részünknek az akta elejének a műfaja, de ugyanígy mondhatjuk, hogy a Lukács befejezése is. Ez egy elbeszélés, ez egy olyan igaz történet, dokumentarista stílusban, ami minél inkább a pontosságra törekszik. A pontosságra való törekvés az Lukácsnak különösen is a sajátja. Ma úgy mondanánk, hogy Lukács egy értelmiségi volt. Még például a többiek, Máté vagy János, egyszerű kétkezi munkások voltak, halászemberek, pontosabban János, Máté egész más, ő ugye a hivatali rendszerben dolgozott, de különböző megközelítések vannak, például ugye János megközelítése, de Lukácsnak az egy nagyon fontos célja, hogy mindennek pontosan utána járjon. A Lukács bevezetése így van le erről. Miután sokan vállalkoztak már, és ezt láthatjátok az első blokkban, sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, na hát ilyen Lukács hozzáállása, a történész és orvos, a pontos ember. Tehát miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Nagyon-nagyon hasonló az abcsel bevezetése, az első három vers. Visszautal Lukács az evangéliumára. Így kezdi az aktát. Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva. Egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országának a dolgairól. A következő dián azt látjuk, hogy nagyon-nagyon fontos, amikor megpróbálunk elmélyedni egy témában, illetve egy téma alapjául szolgáló szakasznak a testében, csontvázában és szívében, hogy hidat próbáljunk építeni az akkori textus, az akkor és ott, valamint az itt és most között, amit most hallunk, ami most remélhetőleg inspirál majd minket, ami applikálható, ami alkalmazható lesz a hétköznapjainkban. Kezdjük tehát a testtel. A test az tartalmazza azokat a kulcsszavakat, hangsúlyokat, ellentéteket és kapcsolatokat, amelyek felelhetők egy vizsgált szövegben. Erre például egy mind map készítése nagyon alkalmas lehet, és az én drága feleségem csinált nekünk a Word Cloud oldalán, ajánljuk szeretettel, egy ilyen mind mapet, amibe beleraktuk ezt a 10 verset, és látszanak azok a szavak, lehet, hogyha a lámpát megkérnélek, hogy leoltjátok, akkor jobban fog látszani, amelyek előfordulnak a textusunkban. Köszönöm szépen. Először, amikor megcsináltuk és beraktuk a textust, akkor az és szócska középen óriási betűkkel kivillant, tehát ez 13-szor van benne, de kivettük. Habár gondolkodtam, hogy nem kéne kivenni, mert nem csak töltelék szó, hanem rengeteg kapcsolatot mutat. És ez a szakasz, ez a kapcsolatokról is szól. Ahogy Jézus kapcsolódik a tanítványaihoz, és ahogy összekapcsolja őket, és azt mondja többes számban, hogy maradjatok, és mindig úgy beszél hozzájuk többes szám módon, ami az és kapcsolódást hozza össze. A leggyakrabban használt, legerősebb szavakat tehát látjátok. Ott van például középen, hogy együtt. Ez mindenképp egy kulcs szava ennek a textusnak. Aztán mennyben. Aztán persze ott van János, Jakab is, kulcs szereplők. Ott van természetesen Jézus is. Ott van az, hogy egy. Ugye majd eljutunk oda, hogy egy szív, egy lélek, hogy ez az imádságot írja le, ahogy együtt voltak. A textusunk vizsgálata azzal folytatódik, hogy a testről kicsit bejebb megyünk, megnézzük a csontvázat. Mi lehet ennek a résznek a vázlata? A bevezetést azt külön vettem, de a kezdetekkor felolvasott 4-14-es versnek a csontváza, én ezt 4 részre osztottam. A kis lapotokon, ami a kezdetekben van, ebben a sémában 4 helyet láthattok. Ha egyetértettek a felosztásommal, lehet máshogy is egyébként, akkor így is meg tudjátok örökíteni ezeket az alrészeket. Természetesen mindannyiunknak egy részvizsgálatakor meg lehet a saját felosztásunk. Én most egy lehetséges vázlatot ajánlok. A csontváz kapcsán tehát a 4 alrészt, amikor bemutatjuk, akkor megfigyeléseket tehetünk. Kezdjük is rögtön az elsővel. Az első nem másról szól, mint Jézusnak a Szentlélekről szóló ígéretéről, és a Jeruzsálemben való várakozás parancsáról. Előre jelzi Jézus, hogy ez egy másfajta keresztség lesz, mint a Jánosé. A Jánosé tudnélik vízzel történt. Itt tudjuk később, hogy a tűz, mint jelkép, mint szimbólum, mint nagyon fontos elem jelenik meg. Az érdekessége ennek az első résznek, ami ugye a 4-es és az 5-ös vers, az az, hogy Biblia magyarázók szerint az, hogy Jézus, idézem, együtt volt velük, ez úgy is fordítható, hogy amikor ő együtt evett velük. És az étkezésnek a helyzete az nagyon fontos az evangéliumokban, a Biblia egészében, de hát Jézus földi életében és feltámadása után is. Ugye ez volt az egyik bizonyító jel, hogy ő megjelent a tanítványai között, hitetlenek voltak még, pedig látták, és utána evett. És ez megerősítette a tanítványokat. Gondoljunk csak bele, hogy a jelenések szól olyan igékről is, hogy Jézus a szívünk ajtaja előtt áll, kopogtat, beengedett, bejön, veled vacsorál. Vagy, ahogy utaltunk rá az úrvacsoránál is, előtérbe van helyezve egy jövőbeli nagy mennyegzőnek a képe, ami a mennyei megérkezésünkkor válik majd valósággá. A második pont, tehát a második rész, az a tanítványi kérdést és Jézus válaszát fogja tartalmazni. Ez picit egy ilyen betoldott történet, olyan szempontból, hogy a dolgok menete nyilván a mennybe menetel felé fog menni, de itt Jézusnak foglalkoznia kell egy megjegyzéssel, egy kérdéssel. A tanítványi kérdés, tudnélik, hogy nem most állított helyre Izrael országát, és az ezzel kapcsolatos gondolkodások, váradalmak, azok elárulják, hogy mekkora félreértésben vannak még mindig a tanítványok, pedig már, ugye, húsvét után vagyunk, a feltámadás után vagyunk, és még mindig a földi mennyországban gondolkodtak. A profétai váradalom szerint a lélek eljövetele a végső idők kezdetét jelzi. Erről ír Jóel próféta is. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak. Véneitek álmokat álmodnak. Ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és a szolgálólányokra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Milyen időben? Akkor ott még nem volt egyértelmű, ma már úgy magyarázzák ezt, hogy pünköstkor teljesedett be, amiről jövő héten valószínűleg bővebben is fogunk hallani itt a gyülekezetben, a bemerítés alkalmával. Így folytatja tehát Jóel, csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Persze ez utalhat majd egy végső eljövetelre is, parusziára is. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörössé válik, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, akik segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és a Jeruzsálemben lesz a menedék, ahogyan megmondta az Úr, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Ebben a részben mindenképp benne van a pünkösd is, és megvan a végidőknek, Jézus Krisztus második eljövetelének, visszajövetelének a kicsengése is. Amikor Jézus kedvesen, de határozottan tisztáz, és válaszol a tanítványok kérdésére, tudnélik, hogy nem ebben az időben, nem most várhatjuk azt, hogy te majd király leszel, mi is kapunk egy komoly politikai szerepet, elzavarod a rómaiakat, helyreáll az ország békéje, rendje, akkor Jézus három szinten is tisztáz. Először is nem ebben az időben, az idő meghatározás, a visszajövetel és a helyreállítás az el van vetve, mert nincs idő meghatározás. Jézus már beszélt arról, azt a napot és az órát nem tudjátok. Az atyára van bízva. Biztos, hogy meg lesz, közeledik, de nem a mi dolgunk, hogy ezt találgassuk. Nem az akkori tanítványoké sem. A második, királyságot Izraelnek. Jézus válasza, globális kiterjesztés. A tanítványok fognak kapni nagyon hamarosan egy világra szóló megbízást. Harmadik tisztázás, királyság vagy Isten országának a testi létformája. Jézus átviszi ezt az egészet a lelkisíkra, a Szentlélek ígéretével, ami bennünk élő létformában valósul meg. A második részhez, amit most vizsgálunk ugye a négyből, itt még egy érdekesség, hogy amikor Jézus arról beszél, ennek a második alrésznek a végén, hogy ellenben erőt kaptok, ez a híres Apcseled 8, amikor ellenben erőt kaptok, eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Jeruzsálemben, egész Júdában és Samáriában, és a föld végső határáig. Ennek a rövid ige versnek az érdekessége, hogy mindez megtörténik az Apcselben. A következő módon történik meg, eljön hozzátok a Szentlélek, ez a második részben követhető nyomon. Lesztek tanúim Jeruzsálemben, erről a harmadik és a hetedik közti részek fognak bővebben írni. Judában és Samáriában erről azt követő 8. és 12. részek beszélnek majd részletesen, és a legrészletesebb a 13 és 28-as versek között elhelyezkedő, majd 15 vers, ami a föld végső határáig, hát nyilvánvalóan akkor még csak az akkor ismert, gondoljunk csak Pál apostol missziós útjaira, tehát az akkor ismert Mediterráneum, tehát a földközi tenger és partvidékére vonatkozik, de megindul ez az ígéret. Úgyhogy ez az egyetlen egy igevers, az Apcseled 8, hogyha keressük Lukácsnak a gondolatmenetét, akkor ebben gyönyörűen el van rejtve az egész aktának az íve, úgymond. Harmadik résszel folytatjuk, harmadik a rész, miután ezt mondta, a megfigyelésünk itt az, hogy a mennybe menetelnek a leírásai következnek. Most csütörtökön, hogy olvashattuk is a levelező listán, ekkor volt a mennybe menetelnek az ünnepe, az emléke. Egyszerűen húsvét vasárnaptól 40 napot kell számolni, és akkor így esik rá általában ugye a csütörtökre a mennybe menetel. Erről számol be, tehát az Apcsel írója Lukács az evangéliumának a végén is, valamint az akta egyben is. A Lukács evangéliumának a vége az nagyon-nagyon hasonló, mint az apostolok cselekedeteinek az eleje. Azzal, hogy az evangélium vége és az Apcsel eleje egybecseng, segít felvennünk a fonalat. Olyan ez, mint egy folytatásos regény, vagy egy folytatásos kétrészes film. Mindkét helyen említett és megismételt történet, a mennybe menetel, és az azt körülvevő események, tehát mint egy jó folytatásos sorozat, pontosabban, mint egy kétrészes dokumentumfilm. Amikor a második rész, ugye az abcsel, beszámol, akkor visszanyúlik az elsőre. Az első az nem más, mint a Lukács 24. Felveszi a fonalat Lukács, ez egy zseniális szerkesztési kontextus, amiben itt a figyelmünk az megnyugodhat. A harmadik rész kulcsgondolata tehát, hogy miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett. Felhő takarta el őt a szemük elől. És akkor jönnek a kérdések, illetve a válaszok. Felvitetett a mennybe, és úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. A tanítványoknak el kell fogadniuk azt, hogy Jézus már nem lesz jelen testben, de visszajövetele biztos. Sőt, ennek a módja is a harmadik alrészben meg van pontosan határozva. Az úgy, ahogyan, szócska, a felhőre utal. A felhő az Isten dicsőségének, Isten hatalmának, Isten jelenlétének a jelképe. Elérkezünk a négyes alrészhez, az egész végkicsengéséhez, és nagyon érdekes megfigyelni a hármas és a négyes alrész kapcsolatát. Emlékeztethet ez minket akár arra az epizódra, amikor Jézus a három legfontosabb tanítványa Péterrel, Jakabbal és Jánossal a megdicsülés hegyén van fönt, és utána lejön. Itt is, minthogyha a mennybe menettel helyén a tanítványok észbe kapnak, hogy van feladatunk, le kell menni, vissza kell menni a való életbe. Ez is lehet egy üzenet számunkra. Nagyon fontosak a meghitt lelki alkalmaink, nagyon fontosak az Istennel töltött csendes szobában történő alkalmaink, de utána hív az élet, hív a gyakorlat. Ki kell menni, le kell jönni a hegyről, ahogy tették azt a tanítványok a megdicsülés hegyén, bár azért ott Péter mondta, Uram, maradjunk egy kicsit, építek sátrat. Talán itt is még percekig néztek a felhőkre, nem hitték el, hogy Jézus, aki itt állt közöttük a mennybe menetelkor, most már nincs itt, eltűnt. És aztán egymásra nézhettek, csak elképzelem a jelenetet, és kérdezgették, mit tegyünk most. Esetleg mindenki Jánosra nézett, vagy Jakabra, vagy főleg Péterre, és akkor mit tegyünk most? És aztán talán valamelyik emlékeztette őket, de hát megmondta. És itt jön a negyedik részben, ugye, hogy visszatértek Jeruzsálembe, mert hogy Jézus azt az utasítást adta, hogy menjetek vissza, és várjátok meg a léleknek az eljövetelét. Megint nekünk most már könnyű a dolgunk, mert innen nézzük az akkori eseményeket, de akkor ott vajon mit kezdhettek ezzel az ígérettel? A lélek eljövetele? Nem tudjuk, hogy mi ez. Lehet, hogy ismerjük az ószövetség iratokat, egyszer-egyszer megszállta Isten lelke a prófétákat, vagy az ő nagy embereit, eltávozott esetleg azokból, gondolok itt Saul királyra, megérkezett Dávidra, vagy egy-egy prófétára, eltávozott azokból, akikből el akarta Isten venni, elküldte azokra, akik vezették a népet, de hogy kell ezt érteni, hogy kollektíven megjelenik a lélek, és megalakul a keresztény egyház, és betölti az elhívottakat, betölti a követőket. A negyedik részben, hát ez a vége, ez az utolsó, a három apostol áll tehát elől, ugye visszatértek Jeruzsálembe, és hazatértek, felmentek a felső szobába, és akkor sorolja Lukács, hogy kik, Péter és János, Jakab, és utána a többi. Sajnos nem 12, csak 11. Ugye ismert Júdással, hogy mi történt. A három előálló apostol rájuk hamarosan különleges szerep fog hárulni, különleges szerepet töltenek majd be az abcsel 2-től kezdve. A szombatnapi járóföld, amit megtettek ekkor, az a mértékegysége körülbelül ez 1 kilométer lehetett, 2000 egység a Biblia magyarázata szerint. Ez volt az a távolság, amely a hithű zsidók Jézus idejében szabbat napján elmehettek maximum, tehát 2000 könyök körülbelül 1 kilométer. De itt ami a lényeg, az az egység. Együtt van a 11, együtt vannak az asszonyok, Máriával az élen, ugye, és Jézusnak a rokonsága, mondhatnám, féltestvérei. Jézus testvérei közül Jakabnak lesz még komoly szerepe az abcselben később. Ő nem az a Jakab, aki András testvére, tehát az Alfeus fia, aki tanítványként lett elhívva az apjuk mellől, a halász csónak mellől. Ez a Jakab Jézus féltestvére, aki később a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, valamint a levél írója is. Mi jellemzi a kezdeti kis magot, kezdeti kis csoportot? Nevezhetjük gyülekezetnek is még, mert hamarosan valóban azzá válik. Imádkozó és várakozó, ezt látjuk a negyedik alrészben. Kitartó módon tették mindazt, amire Jézus hívta őket, hogy tegyék. Bíznak és türelmesek. Lukácsnál tehát ez a kis csoport egy olyan könyörgő és rászorult csoportként van, gyülekezetként van bemutatva, amely megkapja az ígéretet hamarosan, megkapja a lelket. Vajon milyenek vagyunk mi most? Hogyan alkalmazhatjuk az üzenetet ma? A héten mennybe menetelt csütörtökje volt, és ettől kezdve 10 nap telt el pünkösdig. Erre a 10 napra készítette fel ugye Jézus Krisztus a 11-et, az alatt a 40 nap alatt is, amíg itt volt, feltámadása után előre jelezte. Azt parancsolta, Jeruzsálembe menjetek, várjátok meg a következő csodát, és erőt fogtok kapni. Mihez? Hát a bizonságtételhez, a tanúságtételhez. Ezt még nem látták akkor pontosan. De a tanúságtétel a mi életünkben is, ennek a központi lényege az az, hogy amit Isten tett veled, és ebbe senki sem tud belekötni, abba, amit Isten tett veled. Egy meghívót azt ki lehet dobni, egy e-mailt figyelmen kívül lehet hagyni, vagy ki lehet törölni, viszont téged, amikor beszélgetsz valaki mással, megragadva az alkalmas és alkalmatlan időket, akkor azt nem lehet figyelmen kívül hagyni. És a pünköst előre gondolkodunk egy kicsit, miről fog szólni a tanúságtétel, bizonságtétel mellett. Hatalmas zarándok tömegek lesznek jelen, akik legutóbb Jézus megfeszítésekor voltak itt, ugye, 50 nappal ezelőtt. Közöttük a tanítványok élő bizonságtételek lesznek. És gondolkodj előre az élethelyzeteidre, holnapra, holnap utánra, jövő hétre, és fejben készülj azokra a helyzetekre, amikor tudod, hogy Isten készít alkalmat. A tanítványoknak akkor és ott volt lehetőségük készülni a pünkösdre, ugyanis ez nem egy keresztény újítás, nem egy keresztény ünnep csupán, új tartalommal lett megtöltve, ugyanúgy, hogy a páskát megtöltötte új tartalommal a húsvét. A pentakosztét, tehát a zsidó pünkösdi ünnepet megtölti új tartalommal a Szentlélek eljövetele. A zsidóknál a páska után 7 héttel, tehát 7x7, 49 plusz 1, az 50. nap görögül pentakoszté következett. Ez a 3 nagy zarándok ünnepből a középső. Búzaaratást követően egy amolyan háladó ünnep. Képzeljük el, ahogy húsvétkor ugye megjelent a zarándok sereg tömegei Jeruzsálemben, az aztán hazamentek, és hamarosan, 7 hét múlva, tehát 50. napra, visszajöttek szerte a birodalomból. És ugyanúgy, ahogy az úrvacsorán említettük, hogy a páska ünnep az Egyiptomból való szabadulás jelképe, a zsidó pünköst az főleg a mózesi sínai hegyi törvényadásról emlékezett meg. Ahogy utána olvastam, ennek hátborzongató a párhuzam, több párhuzam is, ami a zsidó pünkösd és a új tartalommal megtöltött egyház születése keresztjén pünköst között van. A tűzjelképe az akkor is megjelent, ugye? Zsidó pünkösd, visszaemlékeznek a törvényadásra, ugye Isten eredetileg tűzben jelent meg, csipkebokorban Mózesnél elhívta, aztán a hegy tetején is így jelent meg, tűzoszloppal vezette a népet, ki a bűn Egyiptomából, ugye a bűnből, a szolgasságházából. Tehát a tűzjelképe megjelent akkor és ott, a zsidó pünköst kontextusában, és megjelennek a lángnyelvek a keresztjén pünköst kapcsán is. A másik párhuzam a sok nyelven való ige hirdetés. Már korábban is, zsidó pünköst kapcsán is, minden zsidónak megpróbálták érthetően átadni a mózesi sínai hegyi törvényeket. A korabeli nyelveken, akkoriban mondjuk 70 nyelvet, ami a birodalom különböző területéről érkezett. Ugye már diaszpóráról beszélhetünk ekkor, nem csak Krisztus után, 70 után, nem csak a templom lerombálása, nem csak Titus után, hanem már volt ekkor is diaszpóra, ugye az 5-600 évvel ezelőtti babiloni fogságból való visszatértek miatt, mert nem mindenki tért vissza, sőt voltak már szétszóródva a zsidók. Náluk is a sok nyelven való mózesi törvényeknek a bemutatása az egy központi dolog, a keresztény pünkösnél is a sok nyelven való evangélium megértése egy központi dolog. Ezt nem tudták megtenni Péterék. Péter mondta a saját nyelvén, ugye héberül, viszont a Szentlélek csodát tett, az Isten csodát tett, és meghallották sok nyelven. Tehát a tűz, a lángnyelvek és a sok nyelven való érthetőség. Ez egy fantasztikus üzenete ennek az egésznek. De mi történt addig? Mi történik pünkösdig? Beszéltünk ugye a Jóeli proféciáról, beszéltünk az Abcsel 1.8-ról, a Lukács evangéliuma végéről, Abcsel elejéről. Mi a szíve az egésznek? Elérkezünk így a szívéhez. Lehet, hogy neked más, mint amire én jutottam, nem baj. Mindjárt bemutatom, hogy én mire jutottam. De talán az, hogy van-e köztünk egységes és imádkozó szív, egységes lélek, hasonló érzések és gondolatok, mint akkor ott voltak a tanítványoknál. Együtt a 11, Jézus családja, anyja és testvérei, akik korábban nem voltak mindig együtt. Volt, hogy őrültnek gondolták Jézust, és ki akarták ragadni a tömegből. Ki akarták hozni? Vajon mi tudunk megbocsájtani? Vajon mi tudunk egységre jutni a jó cél érdekében? Vajon tudunk mi most, mint gyülekezet, együtt érezni a gyász idején? Amit most kétszeresen is átél a gyülekezet. És ott van a gyászunkban a remény, ahogy a kezdeti tanítványoknál, az asszonyokkal és Jézus rokonaival együtt ott volt. És mondok még egy érdekeset, hogy vajon az akkori helyzet, az, hogy Jézus elment, az, hogy egyedül maradtak, ért őket egy veszteség, nem hozta össze őket inkább. És a gyász, a fájdalom, a veszteség adja az Isten, hogy összehozzon bennünket. Összehozza gyermekeinket, összehozza a családjainkat, összehozza a gyülekezeteinket, a helyi közösségünket is. Ott van tehát a gyászban a remény, mert Jézus visszajött a lélek által, ugye, nem maradt Isten nélkül a tanítványi sereg, hanem megjelent a Szent Háromságnak a Szent Lélek képviselője. A szívvizsgálata kapcsán tehát, amit én fölvázoltam, mint az egység kulcsa és záloga, az egység titka, az nem más, mint az ima. És ez is egy alkalmazható kérdésem. Elsősorban magam felé, mert elsősorban magamnak prédikálom, és utána nektek is, hogy állunk az imával? Hogy állunk? Egységben vagyunk ezzel? Az Abcsel 1.8 ígérete ezt követi, elősegíti, az Abcsel 1.14-nek a titka, és ezt eredményezi majd az Abcsel 1.8 valósága. Miről van itt szó? Jézus elmondja, hogy missziózni fogtok, el fogtok menni Jeruzsálemből, egész környékre, Judeába, Samáriába, egész Izrael, és azon túl a föld végső határáig. Ez akkor még ott ígéret. Mi történik? Együtt van a tanítványi csapat, kiegészülve. Mi a titok? A titok az nem más, nagyon egyszerű. Egységben, imádkozva, Istent keresve. És ezt követi az Apcsel 1.8 valósága, ahogy láthattátok is, ha elolvassuk végig az apostolok cselekedeteit, és nagyon javaslom, hogy ezekben a napokban, ezekben a hetekben, amikor aktuális, olvassuk végig. Egy foci meccsnyi idő alatt végig lehet olvasni, 90 perc. Értékesen nekünk az Apcsel könyve, hogy erre szálljunk egy másfél órát. Végig megy gyönyörű szépen az Apcsel 1.8-nak a valósága. És a kulcs, tehát a szív, amire én jutottam, amit a ti szívetekre is szeretnék helyezni, az ima. Három szóban tehát ígéret, ima és valóság. Erre jutok, amikor a textusunknak a szívét, a magját vizsgálom. Hamarosan imádkozni fogunk, és gondoljunk arra, hogy akkor ott a tanítványi csapat a Szentlélek eljövetelének a várásában volt. Aktuális ez ma is. Részben már túl vagyunk rajta, ugyanakkor mindig aktuális. Jövő héten készülünk bemerítésre, sok vendég várható, új emberek. Imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a jövő héten, amikor biztos előkerül az Apcsel 2 Szentlélek kitöltése, hogy megérintsen embereket újra, vagy először. Én itt most egy bevezetővel szerettem volna szolgálni az Apcsel 1-ből, és összegezve az a kérdés számunkra, hogy mennyire tudunk mi magunk, vagy mennyire volt ez az üzenet hűséges az adott igéhez. Mennyire releváns, mennyire fontos számodra, mennyire érint meg, mennyire tudod érthetően fogadni, és mennyire tudod ugye majd alkalmazni a hétköznapokban. Ezek az alapkérdések, vizsgáltuk a testet, a csontvázt és a szívet, átnéztük az Apcsel 1.4.14.10 versének a felépítését, és most tehát imádkozni fogunk, ezt tesszük és tegyük majd hétközben is, minden nap, személyesen is és közösségben is. Gyertek el, csütörtökönként imádkozzunk együtt, itt az ima csoporttal. Gyertek el házi csoportokba hétközben, imádkozzunk együtt, osszátok meg az imakéréseket. Vegyünk példát az első tanítványokról. Imádkozzunk, és közben pedig lehet szólni a gyermekeknek, az ő részük fog következni. Ahogy most meghagyjuk a fejünket, egy percig csöndben maradunk, és személyesen megszólíthatjuk az Istent, végig gondolva, hogy mi volt ebből nekünk releváns, mi volt ebből nekünk, amit hűségesen kéne megtartani, mi volt ebből nekünk, ami alkalmazható, ahol megszólított a Szentlélek. Urunk, készülünk, a pünkösdre várunk téged vissza, és várjuk azt, hogy te jelenlétet betöltse közösségünket, megújítson bennünket. Köszönjük a te igédet, köszönjük azt a 40 napot, azt a 10 napot, azt a teljes 50 napot, amit kicsit most megismerhettünk, ahogy te végig kísérted, nem hagytad magukra a kezdeti tanítványokat, így minket sem hagysz magunkra. Uram, hadd bátorítson minket ez az üzenet akkor, amikor úgy érezzük, hogy a jelen életünkben picit magunkra vagyunk hagyva. Vannak itt, akik úgy érzik, hogy távol vagy. Lehet, hogy vannak itt, akik úgy érzik, hogy magukra hagytad őket. Uram, kérlek, jöjj el, tedd kézzelfoghatóvá te jelenlétedet újra, vágyunk rád. Köszönjük az igének, az üzeneteit. És köszönjük azt, hogy hitünk szerint alkalmazhatjuk ezt mi is hétköznapokban. Dicsérünk téged mindazért, amit tettél, meghaltál, feltámadtál, megjelentél a tieidnek, velük voltál, bizonyítottad mindazt, ami történt, az az ige alapján történt, és így kellett történnie. És köszönjük, hogy felkészítetted őket arra, hogy te mennybe mész, ők egyedül maradnak 10 napig, de te elküldöd a Szent Lelket. Köszönjük neked, Urunk, hogy létrejöhetett az egyház, és ma is mi így lehetünk jelen. Téged dicsőítünk, áldunk az igéidért, és kérünk, kísérj el minket a jövő héten is alkalmazva hallottakat Jézus nevében. Amen. Amen.